Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Önök a Mária Rádió Hit és Tudás műsorát hallják. Mai vendégünk Dávid Béla szociológus, a 72 tanítványmozgalom család munkacsoportjának vezetője. Köszöntöm állandó vendégünket, Bodor György atyát, a Zugligeti Szent Család plébánia templom plébánosát. Én Árai Szabó Gábor vagyok. Járvány után, háború közben érdeklődöm, hogy milyen a család állapot a Magyarországon?
Kettős, én azt gondolom, és köszöntöm a hallgatókat én is, meg a meghívást is köszönöm. Fontos dologról beszélünk, amikor így a járvány után, és tényleg ebben a újabb nehéz kihívás előtt, hogy a háborúval hogyan, ki mit kezd, beszélgetünk. Úgy érzem, hogy a család szerepe, fontossága és ennek a tudatosítása nagyon sokakban a járvány hatására megerősödött. Tehát akik eleve egy jobb családi kapcsolatokról beszélek most elsősorban éltek, azoknál ez még inkább tudatosodott, megerősödött, és helyre kerültek a dolgok, inkább így mondanám. Azok, de van olyan sajnos olyan helyzet, amikor eleve nehezebbek voltak ezek, bizonytalanabbak voltak a kapcsolatok, vagy nem is tudták az emberek, hogy nem jó a kapcsolat, ott egy ilyen összezártság és még inkább egymásra szorultság, az bizony pont az ellenkező hatást is elérhette. Számszerűen viszont, most már azért van egy-két kutatás, ami a kapcsolatokat kutatja, inkább a pozitív oldalt tűnik erősíteni. Tehát, hogy tényleg erősödtek a családi kapcsolatok, ami szerintem nagyon-nagyon fontos.
Az mit jelent, hogy erősödtek?
Úgy, tehát az emberek nem azt érezték, mikor megkérdeztük tőlük, hogy ezek a kapcsolatok most rosszabbak lettek, hanem jobbak lettek. Uh-huh. Tehát erre van számszerű adatunk is. Ugyanakkor van egy, az utóbbi években azért azt mértük, és talán már itt is beszéltem erről, már nem emlékszem pontosan, de hogy szoktuk azt nézni, hogy a családi kapcsolatok és a baráti kapcsolatoknak az egymással együtt élése hogyan alakul. Na most ugye egy modernizációs trend, hogy a családon kívüli kapcsolatok ugye sok helyen egyre fontosabbá válnak, a baráti kapcsolatokat értem ez alatt főleg, ami tulajdonképpen ezeket az erős kötéseket tudják helyettesíteni, mint társ, mint gyerek, mint szülő, vagy mint testvér. És mi is ezt mértük, hogy a magyar társadalomban igenis van egy ilyen átrendeződés, a családi kapcsolatok háttérbe szorulnak, számszerűen is erősödnek a baráti kapcsolatok. És nem csak a fiataloknál, hanem minden korosztálynál. Na most jött ugye ez az egész járványhelyzet, bezárultak ugye ezek a csatornák, és egy nagy kérdés volt, hogy vajon visszarendeződnek a családi kapcsolatok, vagy sajnos már nem tudunk rájuk építeni, és nincsenek barátok, és még nagyobb lesz az izoláció. Ez is lett, de nem olyan mértékben, mint amire lehetett volna gondolni. Tehát nagyon, azt kell mondanom, hogy talán kicsit szerencsésebben alakultak a dolgok, mint ahogy ezt vártuk volna. Mindemellett az is látszik, hogy az embereknek nagyon nagy szüksége van arra szerintem, hogy segítséget is kapjanak. Tehát, hogy ezt mentálisan, ezt a nyomást valahogy hogy bírják, és ugye mindenki ki van fáradva. Tehát már nagyon nehéz csak azt mondani, hogy segítsük egymás gyerekek, mert már mindenkinek az utolsó erőforrásai vannak előszedve a polcról, tehát társadalmi szinten is szerintem még jobban kell egymásra figyelni. Talán valami.
Hát pláne gyerekek, ugye bár, hogyha teljes kijárási tilalom volt, akkor a gyerekekkel, mondjuk 5-6-8-10 éves gyerekekkel összezárva, egy viszonylag kis lakásba, hát az elég kemény dolog.
Nagyon, ez nagyon-nagyon kemény dolog. De erre mondom azt, hogy ennek lehet úgy is nézni a pozitív oldalát, hogy esetleg egy apa, egy fél rájött arra, mert látta, hogy mit jelent a nap 24 órájában otthon lenni a gyerekekkel. Tehát ezek igen, nagyon fontos dolgok, hogy ugye azt a, amiről addig csak beszélt esetleg az a mama, hogy hidd el, hogy én is rengeteget dolgozom, de lehet egy ilyen beszélgetés, hogy te nem tudod, hogy mi az, hogy elmenni dolgozni nap, mint nap egy munkahelyre. Tehát ugye ez egy teljesen valós történet. Most azért ezzel az emberek szembesültek, tehát szerintem ez nagyon fontos dolog, és különösen akkor válik ez pozitívvá, hogyha ez nem csak egy pillanatnyi tapasztalat, hanem ebből jön egy olyan gondolkodás is, hogy igen, még jobban megbecsülni egymást, akár melyik oldalon állunk. Szóval szerintem
igen, hogy nem természetes az, hogy így éljük a világunkat, hanem mindig bekavarhat valami.
Így van.
Ami egy kihívás az életünknek, igen. És ami föl kell készülni. Tehát a gyerekek is megtapasztalhatták ezt, hogy...
Igen. Tehát, hogy tanuljunk ezekből a dolgokból. Nekem ez a...
Hát érdemes, azt hiszem érdemes, és például olyasmit, hogy egy családon belül otthon, ha össze vagyunk zárva, akkor a rendnek még nagyobb szerepe van, mint hogyha állandóan kiszaladhatunk, és nem törődünk avval, hogy mostan hol van a másik párzoknim. Tehát esetleg erre is rá szoktathatta a járvány az embereket.
Igen, tehát pontosan, tehát, hogy ezek nem véletlen dolgok, és most visszatérve az eredeti gondolatra, hogy most baráti kapcsolat, vagy családi kapcsolat, ez pont ugyanolyan, hogy addig nem érezzük a hiányát valaminek, míg a másik oldal működik. És addig azt felt, és ezt is mérjük, hogy az emberek ebben nem gondolnak bele, hogy ahhoz, hogy, és én mindig ezt vallom, nem csak tapasztalat, hanem mérések alapján is, hogy ez nem úgy van ezek az emberi kapcsolatok, hogy ezek felcserélhetőek sok esetben, hanem ezek egymásra kell, hogy épüljenek. Tehát akkor van valakinek jó családon kívüli kapcsolata, közösségbe különösen, akkor tud valaki igazán hosszú távon aktív és kiégésmentes lenni, ha van mögött egy stabil családi kapcsolat, amire figyel. Tehát nem csak az, hogy az ott van, hanem bizony azt is ápolni kell, és odafigyelni. És erre szerintem ez egy jó lakmuszpapír volt, ez a covidi két év.
Hát ez a bázis ugye a család, és azért tényleg megmutatkozott, hogy mennyire fontos. Mi például Zoomon keresztül, meg más ilyen elektronikus eszközökkel teremtettük meg a kapcsolatot, és akkor a gyerekek azok elfogulatlanok voltak, teljesen ötten bohózkodtak, mindent csináltak, azért mégiscsak jelent valamit, hogyha látja őket az ember, úgyhogy ilyen módon talán még egy távcsalád is valahogy működhetett, ha bár akik együtt élnek, azok nyilván ott maradtak együtt, de a távolabbi családdal ilyen módon lehetett tartani a kapcsolatot.
Igen.
Azt szeretném kérdezni, hogy arra van-e kutatási eredmény, hogy a vidék és a városnak a viszonya, hogy alakult, hogy a vidékek jobban tudták feldolgozni, vagy inkább a városiak, vagy erre nem?
Erre így direkt nincs adat. Ugye azért vannak, ugye, mert most kicsit módszertani szempontból, ugye ezek akkor tudnának, a kérdésre pontosan akkor tudnék válaszolni, ha hát a legideálisabb eset, hogyha ugyanazok az emberek élnek vidéken, Budapesten, COVID előtt, tudunk róluk valamit, követjük őket, és újra megmérjük. Na, ilyen nincs. De vannak ezek az úgynevezett keresztmetszeti vizsgálatok, amiket egymás mellé azért lehet tenni, és azért az látszik, hogy nagyon érdekes a település szerinti, mondjuk mentálhigiénés adatok például, vagy kapcsolati adatok. Tehát úgy néz ki, hogy azért a falu és a Budapest tulajdonképpen néha egy kicsit ilyen harangörbe, tehát hogy a legerősebbek, vagy a talán pozitívabbak, de mondjuk nagyon óvatosan beszélek, az a város-megyeszékhely sok szempontból. Tehát nem a fő, és ugye ennek azért van magyarázata, hogy a falun is lehet ugye egyfajta izoláció, idősödik a népesség, és azért van rosszabb a helyzet, vagy a Budapesten, ugye hát ezt mindig mondják, hogy a nagyvárosban az emberek jobban elkülönülnek egymástól. Tehát nagyon sok adat azt mutatja, hogy a város megyeszékhelyen élőknek ezek a kapcsolatai, vagy mutatói mondjuk így jobbak. De ezért ez változik, és igen, nem okokozat igazából, azt nem tudok mondani sem.
Hát kis településen mondjuk azért az előny lehetett, amikor karantén volt, ott azért távolabb vannak viszonylag egymástól a házak, és hát a kertbe ki lehetett menni, meg még az utcára is biztos, hogy kimentek. Úgyhogy ez a fajta kényszer az enyhébb volt.
Igen, de ugye ehhez az kell, hogy legyen egy jó szomszédsági kapcsolat eleve. Tehát itt ez a probléma, vagy ez volt szerintem ugye a választóvonal, hogy ahol megvolt valami, arra lehetett építeni, és ott arra nagyon lehetett építeni. És ugye pont egy szomszédság egy ilyen helyzetben tényleg az segít, mert ugye a többiek távol voltak. De hol ez nem volt, azért ez nem így megy, hogy hopp, egyszer csak fölépítek valamit. Tehát itt ez a... Ez a nagy kérdés, hogy ez volt a nagy kérdés.
És esetleg külföldről vannak tapasztalatok, vagy valami hírek, hogy ott hogyan alakultak ezek a problémák?
Hát ugye a külföldi kutatások is, amerikai kutatás elég sok van most már, tehát most már azért jönnek elő a kutatások, ott nagyon erősen ez az izoláció problémája, tehát is ennek a mentálhigiénés, pszichés vonulata az, ami tulajdonképpen mindent visz, hogy így mondjam, és itt megint nem csak az idősek. Tehát nem csak az idősek, hanem a fiataloknál is, ugye, mert eltűntek az iskolai kapcsolatok, ugye az iskolai közösségek, tehát erre nagyon komoly kutatások vannak, hogy erre nagyon oda kell figyelni, és ugye mondom, hát itt most Magyarországon ez most még azért ezzel a orosz-ukrán történettel nagyon megvan. Hogy mondjam, erős, nem is tudom, mi a jó szó, szóval fejelve, vagy nem tudom, hogy fogalmazni.
Igen, hát most jönnek egymás után a pofonok.
Szóval ezért ez nagyon-nagyon kemény. Munkatársak, így az egyetemen látom, ugye nekünk szociális munkaképzésünk van, nagyon sok vidéki hallgatónk van. Írtózatos volt a szociális szférának a leterheltsége a Covid alatt. Erre most még rájön ez a még nagyobb bizonytalanság, mondjuk pont Kelet-Magyarországon a szociális szférában. Tehát ezek az emberek tényleg az utolsó erőforrásaikat mozgatják már.
Igen.
Tehát tényleg nehéz a helyzet ilyen szempontból.
Vendéglátásban is óriási probléma, mert rengetegen visszamondták az útjukat, és csőd. Hát nem tudnak kinyitni szállodák.
Igen, szóval itt ez egy ilyen lavina tulajdonképpen.
Ilyen problémák is vannak. És akkor hát, ha családról beszélünk, akkor nem tudjuk megkerülni azt a problémát, ami hát már évtizedek óta egyre súlyosabban merül föl, és itt hát különböző egyházközségekben sem ritka a válást. Hogy állunk most itt Magyarországon a válással?
Én inkább most kicsit utána néztem, készülve a mai napra, és van a két friss kutatást, érdemes így, hát akit érdekel, még van a KSH-nak, a Népességtudományi Kutatóintézetének van a Demográfiai Portré című kötete, online elérhető, könnyen letölthető, és a legutolsó szám az a 2021-es. És abban tételesen benne van a házasságról, a gyerekszám, vállás, idősödés, demográfia, ez egy nagyon szisztematikus jó kötet. És itt nem is annyira most egy kicsit inkább az optimistább oldalt szeretném említeni, és nem a vállásra tenni a hangsúlyt, hanem a házasságkötésekre. Tényleg jelentősen megnőtt a házasságkötéseknek a száma.
Igen, ezt lehet mindenit.
És tehát ez már több, mint csak, hogy statisztikailag, vagy kicsit nőnek a számok, hanem ez tényleg nagyon fontos. A nagy kérdés, és a Covid alatt volt egy mélypont, és aztán újra jött egy felemelkedés.
Hát nem tudtak logzicset tartani.
Igen. De egy kicsit utána nézve a számoknak, mindemellett, ugye az egy nagyon érdekes megállapítás, hogy ugye nagyon sokan éltek már, és itt most beszélhetünk a vallásos emberekről is, mert most már társadalmi szinten az együttélés, tehát a házasság előtti együttélés teljes mértékben elfogadott. Tehát ez nagyon kevés olyan ember van, aki nagyon tudatosan azt mondja, hogy ő, és nincs egy nyomás, társadalmi nyomás, hogy hát próbáljátok ki, éljetek együtt. Tehát ebben nagyon nagy változás történt a 90-es évek óta. És akkor az látszik, hogy ilyen-olyan szociálpolitikai döntések miatt is körükben, tehát akik már együtt éltek, azok most össze is házasodtak. Ami azt gondolom, hogy egy jó dolog. Mert azért mégiscsak hát valamilyen módon ezt a kapcsolatot
Erősítik,
így van, egy tudatosság. És az, hogy ez egy kicsit meg van támogatva az állam által anyagilag is, én ebben olyan nagyon rosszat nem látok, mert a kettőnek egymást erősítenie kell. Hogy ezen kívül is nő-e a házassági kedv, tehát hogy a fiatalok, azt még azért az adatokból ennyire erősen nem lehet látni, de én azt gondolom, hogy ennek van egy húzó hatása. És lesz. Tehát én ebben optimista vagyok. A gyerekszám is nő, aminek mondom, itt is több elmélet van, hogy ez csak azért nő, mert most jön az a korosztály, aki szülőképes, és most elkezdett szülni. Én itt is azt gondolom, hogy igen, és ezeknek a döntéseknek van olyan ereje, hogy aki bizonytalan volt, az neki már csak ez az egy dolog kellett, és ez beindította azt, hogy akkor legyen gyerek is. De ahol szerintem például az egyháznak, felelős szülőknek nagy feladatunk van, az, hogy viszont az első gyereküket vállaló nők kora, azért az átlag 30 évesek. Na most ez nem jó továbbra sem. Tehát, és ebben nem fiatalodnak ezek, tehát nem szülnek a nők korábban. Ami szerintem megint hosszú távon, ha arról beszélünk, hogy 2-3 gyerek, akkor az nem azért nem fog esetleg megszületni a harmadik, mert a nő nem szeretné, hanem egyszerűen kifut az időből. Tehát ehhez nem kell azért olyan nagy számolgatás. És ebben azért még nem sikerül átlépni ugye ezt a Rubikont, mert a társadalom a 90-es évek után nagyon gyorsan alkalmazkodott ahhoz a nyugati trendhez is, hogy minél később szüljenek a nők. És ez mondom, most ilyen átlag 30 év körül van, tehát nagyon késő, ha belegondolunk. Tehát nagyon szép, meg nagyon jó, hogy a 35 évesek, meg a 40 évesek is vállalnak gyereket.
A legnagyobb a egészség szerepe is, hát a peteseit az 30 év
így van.
Fölötti, akkor már
így van.
Az nem fiatalodik.
Így van, és ez nem változik ezt sem.
És egyre több esetet hallunk, amikor hiába akarnak, nem lesz, mert igen. Ugye már ezt megállapították precíz vizsgálatokkal, hogy csökken a spermiumok száma, meg ezer millió dolog működik a teherbeeséssel szemben. És akkor itt van, ez egy olyan fontos téma, amit a Mária Rádiót ebben a hónapban, májusban komolyan foglalkoztatja, az életvédelem. Ugyebár, hogy azért most még abortuszok is vannak bőven, de talán csökkent a szám.
A számuk biztos, hogy csökkent, tehát ez pozitív. Ugye ennek a másik oldala viszont a fogamzásgátlószereknek ugye a használata. Tehát ez is megint az éremnek minimum két oldala van, és itt is szerintem, ha egy kicsit a fele mennénk, hogy és mondom itt, mint szülő is a felelősségemet nem győzöm hangsúlyozni saját magamnak is, hogy valahogy azt elérni társadalmi szinten is, vagy a köreinkben, hogy minél korábban legyenek az édesanyák, és támogatni őket aztán abban, hogy majd befejezzék a tanulmányaikat, vagy folytassák. Tehát.
Az abortuszok vizsgálat, akkor a korosztály az hogy van érintve? Tehát volt ilyen felmérés, hogy melyik korosztályt érinti a legtöbb abortusz?
Biztos van ilyen, bocsánat, de én ezt itt most hirtelen nem tudom előszedni. Az látszik, hogy ugye van azért most, ami megint nyugati, különösen Angliában volt nagyon gyakori a tínédzser terhesség.
Igen, pontosan.
Tehát ez Magyarországra nem volt eddig jelen. Most megjelent az utóbbi években. Ugye most jön majd a népszámlálás, tehát most azért még okosabbak leszünk az év végén, vagy jövő év elején. És hogy ott aztán ez mennyire írja át az abortusz, ezt így nem tudom. Tehát biztos van egy ilyen korosztályi, és nagy valószínűség a fiatalok körében.
Így van, mert ezt is érezni, igen. Hogy nagyon könnyen kapcsolatokat létesítenek, igen. És testi igen. Kapcsolatot
igen.
Is
igen.
A fiatalok, és hát abból azért
igen.
Bőven
igen.
Történik.
Igen, mert ugye az idősebb nők most már inkább gyereket szeretnének, igen. Tehát pont a másikon. Így van.
Egyébként van a házasság számának növekedésének egy másik pozitív vonzata, véleményem szerint, hogy egyszerűen dönteni kell, el kell köteleződni, és ez az, ami a mai ifjú generációban az Z és fölfelé, vagy nem is tudom, hogy nevezik már őket Y, meg akármilyen vetükkel jelzik ezeket, nem akaróznak dönteni. Tehát ő nem tudja, olyan bizonytalan, és tömegesen jönnek nem csak házassággal kapcsolatban, hanem munkahely, meg tanulással kapcsolatban ilyen problémák. Most legalább ez adott egy lökést, ez a, hogy mondjam, házassági felhívás, És akkor ki kellett mondani, hogy igen, és akkor az, ahhoz tartani is kell magamat. Tehát ez egy alapvető dolog szerintem.
Nagyon egyetértek, tehát nagyon-nagyon egyetértek, és én is ezt látom, hogy ez a döntéshozás valahogy ilyen nagyon furcsa módon kerülik el az emberek, és én mindig azt szoktam mondani, hogy a nem döntés is döntés, vagy a halogatás is döntés. Tehát annak, hogy nem is így szoktam mondani, hanem annak is van következménye. Tehát és ugye mindig ez az érdekes, hogy hajlamosak vagyunk úgy nem dönteni, elodázni dolgokat, vagy majd valami lesz, és akkor egyszer csak annak lesz egy következménye, és akkor nem értjük az egész történetet. És akkor szoktam mondani, hogy miért mit gondoltál? De ebben is úgy érzem, hogy egy az idősebb generációnak nagyon-nagyon nagy felelőssége van, hogy ezeket a dolgokat ki kell mondani, hogy ez népszerű-e vagy nem, azzal manapság az nem biztos. De nem, az ember nem csak azért tesz dolgokat, mert népszerű akar lenni.
Hát persze, világos. Ezek hosszú távon aztán meg is jön az eredménye.
Így van. És mert... kell az embereknek. Tehát én azt érzem, hogy a fiataloknak tulajdonképpen szükségük van arra, hogy legyenek keretek, legyenek határok, mert akkor legalább tud mivel ellenkezni, de ha minden ugye el van relativizálva, és ők ezt meg is mondják, hogy őnekik is szükségük lenne erre. Tehát szerintem erre például nagyon oda kéne figyelnünk.
Igen, hát meg kell mondani, merre az előre, hát akármennyire is, de hát a liberális irányrendben ez tilos, mert ugye mindenkinek igaza van, és relatív az igazság is, tehát most ebben nem menjünk vele, ez egy külön műsor tárgya lehetne, de a családra is nyilván megfelelő hatással van ez a fajta életfelfogás. Úgyhogy azért az biztató, hogy mégiscsak ez a lökés a házasságoknak a támogatásával azért ilyen tekintetben is segített. Most van egy másik dolog, ami, ha már a válásról beszéltünk, akkor mindenképpen megkérdezném, hogy áll az elvált szülők gyerekei. Mert az egy külön, azt hiszem ebből külön doktori disszertációt lehetne írni, nem is egyet, hogy mi lesz velük.
Ez egy nagyon komoly kérdés, felismerő. Nagyon sok, ugye nálunk van a Semmelweis Egyetemen az intézetünk gondozásában egy családtudományi MA képzés, és ott is ez egy nagyon, és a doktori, tényleg a doktori képzésben is ezek fontos kutatási témák, nagyon-nagyon nehezen kutatható. Nagyon nehezen, tehát több kollégám is foglalkozik ezzel, hogy például ugye a válás után a szülők kapcsolata, az hogy hat a gyerekekre, egy rossz válásnak mi a következménye, lehet-e jól válni, ugye ez is egy nagyon, tulajdonképpen egy fontos kérdés, és sokszor ugye már nem csak filmekben látjuk, hogy ugye pont az egy értelmiségi családokban, házaspároknál ez néha nagyon-nagyon nagyon durva tud lenni, és valahogy az elfelejtődik, én úgy látom, hogy ők ketten vitatkozhatnak, de ennek igazán a kárvalótjai a gyerekek lesznek, és nem biztos, hogy rövid távon, hanem ugye lehet, hogy hosszú távon. Tehát ez megint egy nagyon fontos dolog, és itt is úgy érzem egy kicsit, hogy most már elérte ugye azt a küszöböt, ez a jelenség, hogy sokankat érint, vagy sokunk ismerettségében ez van, tehát elkezdünk vele foglalkozni. Ami már önmagában szerintem fontos, mert addig még dolgokat azért a szőnyeg alá söprünk, addig azért azok ott szintén ott vannak, lesz hatásuk, de valahogy úgy majd valami lesz. És ez nem egy ilyen dolog, mert ha csak végig gondoljuk azt, hogyha a mi gyerekeinknek az esélye arra, hogy olyan társuk legyen, ahol már a gyerek elvált szülők gyereke, annak elég nagy az esélye.
Bizony.
És akkor ezeket bizony végig kell gondolni. Tehát szerintem ez egy nagyon fontos téma. Nincs szerintem még kutatva nagyon nehéz, még egyszer mondom, és
nekem van egy elméletem, hogy a válás a legtöbb esetben teljesen felesleges, mert Józsi vagy Lili elhatározza, hogy hát ő most már szabadon akar élni, és most már nem akarja így megkötni magát ebben a kapcsolatban, és különben is hát nem tetszik neki, rájött, hogy nem tetszik neki a másik annyira, akkor elválik, tönkreteszi a gyerekeit tulajdonképpen, és választ valakit, aki pontosan ugyanolyan, mint az előző társa, csak esetleg nem szőke, hanem barna, és nem kék a szeme, hanem fekete.
Biztos ez is van. Én itt egy kicsit inkább megint a szülők, közösség, társadalom, tehát így mondjuk így egy kicsit, vagy közeli kapcsolatok felelősségét látom abban, hogy az ember ezeket a kapcsolatokat megnézi, mindegyikünk, mindenkinek akár a társ kapcsolatában, akár bármilyen kapcsolatában vannak mélypontok. Ez normális. Tehát ebben semmi olyan nincsen. Vannak konfliktusok, azokat meg kell tanulni kezelni. Szerintem a legnehezebb rész, és itt megint szülőként is csak a felelősségemet tudom mondani, hogy sokszor bejön egy harmadik ember. És ha valami nagyon nem működik, persze, hogy az a harmadik, az egy vonzó valami, mert nagyon más, odafigyel, stb. De és hol van ilyenkor az a társadalom, az a normarendszer, az a valami határ, ami azt mondatja, hogy ez nem. Tehát nem lehet belépni harmadiknak.
Igen, hát én egyesoktatásban mondom, hogy ha résnyire nyitva hagyod az ajtót, akkor ott valaki be fog jönni. Tehát a párkapcsolatban nagyon fontos az, hogy a mosolyszünet egymás felé az minél rövidebb legyen, és minél előbb, tehát nap ne nyugodjék le haragotok felett, szoktam így mondani a Szentírásból. Sokan jönnek vissza, így már fiatal párok, hogy ezt az egyet megígyezték a jegyesoktatáson, és hogy mennyire jó ez, hogy aznap még zárjuk le azokat a konfliktus helyzeteket, amelyek jelen vannak.
Ez szerintem a legfontosabb, de ez nagyon tudatosan kell ezt csinálni, tehát abszolút igaz.
És én is ezt is mondom, hogy a házasság, az, vagy a párkapcsolat az nem elég spontanitást, hogy abból megoldások szülessenek, hanem nagyon tudatos építkezés, nagyon tudatos minőségi idő keresése, amiben egymással tudunk legalább egy órát hetente leülni, és nem leülni, hanem sétálni, akár kirándulni, beszélgetni. Azok jöjjenek elő, amik a hét során átfutottunk, vagy nem tudtunk rá kitérni.
Igen. És itt megint ez is egy tudatos döntés, hogy azt a konfliktust a két embernek magának kell kezelni. És itt jön be megint az a kérdés, amit így említette Gábor, hogy na és mi van az elvárt a gyerekén. Na most, hogyha belép egy harmadik, egy barátnő például, aki már maga is éppen egy rogyadozó kapcsolatban van, és ő hozzá elmegy az ifjú feleség, és elkezd panaszkodni, ahelyett, hogy a saját férjével próbálná ezt a kapcsolatot meg, akkor mi történhet? Az a nő saját maga, legitimizálása miatt lehet, hogy azt mondja, hogy hát te figyelj ide, állj a sarkadra, csinálj ezt, csinálj azt. Tehát tulajdonképpen pont rosszat tanácsol a saját tapasztalata, meg a saját maga, legitimizálása miatt. Tehát ezek nagyon veszélyes. És ez egyre több ilyen van.
És még azt is szoktam mondani, férfi oldalról nézve, hogy a nők nagyon érzékenyek egy ilyen szomorú fiúcskához, akit meg kell vigasztalni, és az megengedi,
akkor
hogy megvigasztalják.
Már baj van.
Igen, így van, így van.
És nagyon hiányzik szerintem a régi falusi pletykás vénasszony. Mert azok a pletyka révén tartották fel az erkölcsi rendet. Tehát azért nagyon megnézte akárki a faluba, hogy mit csinál, mert hogyha valami rosszat csinált, akkor a szájára vette a falu, és attól rettenetesen féltek. Úgyhogy a városban ilyen nincs.
Hát én erre szoktam azt mondani, hogy ez a norma rendszer, ami tulajdonképpen egy határt szab, ami visel, egy közösségi vélemény, egy közösségi határ, hogy meddig lehet elmenni, vagy meddig nem lehet elmenni, és ennek nem csak az a szerepe, hogy akkor most jön a pallós és lecsap, hanem pont az embereknek megmutatja azt az utat, hogy igen, ki lehet ebből lépni, mert igenis volt, aki kiléptek, mindig, tehát ne legyünk naivak, mindig volt, aki harcolt az út széle ellen, mert ő azt gondolta, hogy kint kívül is, de tudta azt, hogy ott van egy valami, és ha ő abból kilép, ott valami ismeretlen vár rá. Uh-huh. De ez, hogy ott van egy határ, szerintem ez nagyon-nagyon fontos, pszichésen is, hogy ki lehet ebből lépni, de akkor annak is van egy következménye.
Igen,
és
igen.
Nagyon sok embert ez a határ, bocsánat, csak sokat, de visszatart. És aztán utána helyre rendeződnek a dolgok, szerintem ez a norma.
És aztán utána, hogyha a mélyponton túl vannak, akkor azért rájönnek a felek, hogy hát tulajdonképpen hát ezt nem is nagyon lehetne másképpen csinálni, mert saját magát is egy kicsit a nagyító alá helyezi, és akkor meglátja, ha szerencséje van, vagy barátok, lelkivezetők rávezetik, hogy kérem szépen azért az a választás annak idején a lelkéből származott, úgyhogy nem csak olyan adhok véletlen dolog volt. Hát persze olyan is van, de szerintem azért alapvetően a döntő arányban a házasságok azok ilyen lelki kapcsolat révén születnek, tehát igen, akár gyorsan, akár lassan.
Igen. Én még abban is látok azért problémát, hogy megváltoznak a felek. Tehát pont a konfliktus helyzet kapcsán nem mindenki egyformán reagálja le, vagy nem talál megoldást, és én nem ezt a nőt vettem fel, és sokszor mondják, hogy nem ehhez a férfihez mentem hozzá, és az nagyon nehéz megoldani.
Hát igen, vagy azt hiszi, hogy megváltozik esetleg.
Igen, és most visszatérve még most azért, hogy beszélünk így a vállásról a statisztikába, az viszont látszik, és ez megint egy érdekes kérdés, hogy megnő már az előző népszámláláskor is, vagy ilyen demográfiainál lehetett látni, hogy a 30-40 évvel együtt élők körében a válás, ami ugye egy egészen igen, más igen, társadalmi tömeg. Mert ugye van egy olyan, hogy 5-7 év után elválnak, amikor ugye gyerekek jönnek, és vagy tényleg megváltoznak valahogy az emberek. Tehát én azért egyik tanul, másik nem tanul, egyiknek jobb munka. Tehát vannak ilyen helyzetek. De most, ahol nő a válások száma, az amúgy olyan kirekülnek a gyerekek történet, üres fészek szindróma, és ott áll két ember.
Nem tud egymással mit
és
kezdeni.
És nem tud egymással mit kezdeni, és sokszor, itt is néha belép egy harmadik, de itt nem annyira, de nem az, hogy akkor én most akkor megvalósítom.
Most már megúttam már a másikat, igen, azért.
És itt megint egy hogy mondjam, ilyen gondolati, vagy azt látom, hogy az emberek nem gondolkoznak kellően, és nem gondoljak azt át, hogy azért ma nagyon sokáig élünk a Jóisten. Bizony. Nem csak a Jóisten segítségével, hanem az egészségügy, meg a gyógyszerek, meg a nem. És sokáig élünk, sokszor talán betegen is. És azt végig gondolni, hogy ki az, aki akkor fog nekem segíteni. Tehát amikor én egészséges vagyok, 50-60 éves, itt nekem a világ és minden, akkor persze, hogy gyorsan azt mondom, hogy most nem nincs szükségem senkire, de azért eljön az idő, amikor igenis nagyon nagy szükségünk van egymásra, és azokkal, akikkel végigcsináltunk 20-30-40 évet, azokat eldobni, most megint emberi kapcsolatok szempontjából, hogy ennyi időt eldobni, hát én azt nagyon-nagyon felelőtlennek, és saját magamra nézve rossznak tartom. Tehát pont, ha önös érdekemet nézem, akkor pont nem megyek bele egy ilyenbe, de ez úgy nagyon hiányzik ez is.
És nem is feltétlenül a fizikai segítség, mert azt meg lehet oldani ápolóval, ezzel avval, hanem az a lelki biztos támasz, hogy
hát van ott mellettem abszolút valaki. Igen. És a betegségeknél ugye ez a lelki tényező nagyon fontos. Hogy van ezer kutatás, hogy az tud meggyógyulni, aki azt érzi, hogy kell.
Van miért
meggyógyulni. És nem az fog meggyógyulni, vagy könnyebben, akinek tök mindegy, azt éli meg, hogy úgyse nyitja rám senki az ajtót, teljesen mindegy. És akkor itt tényleg az egészségügy sajnos, vagy nem sajnos, tehát ez nézőpont kérdése, de életben tart úgyis embereket, hogy a sok-sok gyógy, és senki természetesen, hát ha van rá lehetőség, meg kell tenni mindent, nem erről van szó. De azért ennek van egy ilyen vonzata is.
Hát ez egy külön, megint külön műsort.
Hát ez már etika, tehát ez már nem az én.
És hogy vagyunk. Igen. És akkor egyre többbe kerül, egyre nagyobb energiát igényel, és kérdés, hogy az, akit megmentenek, az annyira boldog ettől.
Hát a méltóság, igen, itt szerintem nagyon fontos kérdés.
De megint itt a család nagyon fontos szerepet játszhat, és amikor én azt hiszem még a halál előtti állapotot is jelentősen megkönnyítheti. Most itt eszembe jutott egy eset, amikor Indiában voltunk egy közös ismerős, Gyuri atyával közös ismerősünknél, ahol éppen a család matrónája, a nagymama halálán volt. És bent feküdt egy elsötétített helységben, és rendszeresen a gyerekei, unokái bementek, és együtt töltöttek vele egy időt. Hát ez engem annyira meghatott, hogy ez a segítség, ez csak a családtól származhat. Ez nincs olyan hospice, meg olyan szolgálat, ami ezt meg tudná oldani.
Igen, igen.
Követhetnénk mi is.
Igen, igen, igen. De ez megint olyan dolog, hogy mikor az ember, ha előtt erre nem építkezik, akkor az magától hirtelen nem lesz. Tehát ez a gondolati, vagy logikai bukfencet látom sokszor, hogy ez, vagy hiátust, hogy úgy, hogy ezek nincsenek végig gondolva, hogy ezek azért épülnek egymásra, ezek
igen,
a
példák. Igen, igen.
Most itt a plébániánk már egy pár hónapja ilyen Ukrajnából származó gyerekeknek adtunk lehetőséget, hogy itt oktassák őket, és hát 40 gyerek van, akit 3 csoportban foglalkoztatnak, és újra és újra előjön az, hogy a családnak a fele, aki itt maradt, visszamegy a legvadabb háborús környezetbe, mert ott van egyedül a nagymama, ott van nem tudom milyen hozzátartozók, akikkel nem tudja, hogy mi van, mi történik, és vállalja, könnyekig meghatja az embert azt az áldozatot, hogy visszamegy abba a helyzetbe, csak hogy ne legyen egyedül. Az annyira, annyira szép.
Csodálatos, igen. És ez most akkor én kérdezek, ha lehet, hogy ezek az élethelyzetek, amit itt az emberek tapasztalnak, mennyiben gondolkoztatják őket el a saját életük? Tehát, hogy ez egy, ez egy kölcsönös tanulási folyamat is lehet, hogy látnak egy ilyen nagyon extrém helyzetet, amit egy fél év ezelőtt elképzelni nem tudtunk, hogy őket is ez, szerintem ez nagyon fontos azoknak is, akik ezt segítik, meg csinálják, nem?
Hát bizonyos értelme a segítőknek ez problémát jelent, mert a gyerekek benne vannak egy folyamatban, tanulási folyamatban, hát nagyon sokszor 10-12 éves gyerekek írni, olvasni nem tudtak, mert annyira elhanyagolt környezetből származtak, és hát tényleg itt, főleg a pedagógusok, hát legtöbbje mondjuk a Pázmánynak a tanár, vagy tanársegédje, vagy tanárjelöltje, és ezek jönnek, és ezek teljesen önzetlenül, fizetés nélkül vállalják ezt az oktatást, és hát biztos, hogy azért ez nem könnyű, hogy most 5-6 gyerek, akire rengeteg energiát befektettek, most hirtelen eltűnik egyik napra.
Ja, értem. Aha.
Esetleg érdekes lenne egy előadást tartani nekik erről, hogy mennyire vonza vissza a család az embereket, és hogy értsék meg, hogy itt egy olyan jelenségről van szó, ami az ő tanítási terveiket esetleg keresztül húzza, aha, de mégis rendkívül erős kapocs,
hát
és
igen,
erős
igen, vonza.
Hát esetleg még azt tudom ajánlani a Mária Rádió hallgatóinak, hogy ezt a hölgyet, aki szintén a Pázmánynak a tanára, hogy meghívjuk egy ilyen riportra, és akkor elmondja a tapasztalatait.
Szerintem ez nagyon fontos.
Remek, megvan a következő.
Lehet ajánlani valakit.
Megvan a következő műsor is, és köszönöm szépen. És hát én avval zárnám ezt a beszélgetést, megköszönve Dávid Beának a részvételt, hogy ugye mostanában a modern elméletek azt mondják, hogy a család elavult, a család békjóba köt, és a férfi uralomnak a megtestesítője, tehát nem érdemes ezt fönntartani, sőt, törekednek még szándékosan szét is verni, de az a megállapítás, ami régen ismert, hogy a társadalom sejtje az alapvető egysége a család, és hogyha ez romlásnak indul bizony, akkor a társadalom is bajba kerül.
Ez így van.
Köszönöm meghívott vendégünknek, Dávid Beának, valamint Bodor György atyának a közreműködését. Köszönjük hallgatóink adományait, amelyek lehetővé tették ennek a műsornak a létrejöttét. Felhívom kedves hallgatóink figyelmét arra, hogy műsorunkat online is követhetik, illetve rövid regisztráció után ingyenesen meghallgathatják a Mária Rádió archívumában. A rádió Facebook oldalán aktualitásokról, műsorainkról, érdekességekről tájékozódhatnak. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, várjuk Önöket a jövő hónap első csütörtökén este 21:05 a Hit és Tudás műsor újabb adásában. Búcsúzik Önöktől a műsorvezető Nárai Szabó Gábor.
Hit és Tudás.